Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Hekk és Lángos legújabb VIP adása. Itt van velem a stúdióban Antenna. Szia, Antenna!
Hello, sziasztok!
És természetesen ezúttal is van egy vendégünk, aki nem más, mint Mezei Kitty. Szia, Kitty! Isten hozott az adásban.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
Kittit azért hívtuk meg, mert ha figyeltetek, néhány adással ezelőtt bemutattam Kittinek a könyvét, ami a kiberbűnözésről, annak a jogi szabályozásáról, illetve az ahhoz kapcsolódó aktuális kihívásokról szól, és arra gondoltuk, hogy ezt a témát érdemes a szakma kutatójával kicsit még mélyebben is átbeszélni, úgyhogy ezért hívtuk el Kittit. Annak kérnélek így az elején, hogy kicsit mutass be magad, milyen háttérrel rendelkezel, milyen közegből jössz, illetve hol dolgozol most jelenleg.
Hát jelenleg a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetében kutatok, ahol aktívan ugye a kiberbűnözés a fő kutatási területem, ezen kívül pedig az új technológiák, tehát többek között például a mesterséges intelligenciának a jogi szabályozási kihívásai, és hát több ilyen projektünk is van, ami ezekkel foglalkozik, tehát például a mesterséges intelligencia nemzeti laborban benne vagyunk, és ennek a kutató, vagy az ehhez kapcsolódó kutatócsoportot is vezetem jelenleg. Ezen kívül pedig nem csak a kutatással foglalkozom, hanem oktatok is, méghozzá a BME-n, a BME GTK-n, és ott is hasonló témakörű kurzusokat tartok többek között, ami az új technológiákat érinti, az információs társadalmat. Úgyhogy alapvetően egy kutatói háttérrel rendelkezem, illetve a felső oktatásban dolgozom jelenleg.
És itt a BME-n találkozol közgazdászokkal, infósokkal, mérnökökkel, így vegyes társaság, akikhez szólsz?
Igen, mind közgazdászokat is oktatok, illetve informatikusokat is, tehát ott is ugye visszaköszön ez a téma, és általában szeretik is a hallgatók.
Vonzó a bűnvilága. Úgy tűnik.
Van mindenféle bűn, gazdasági bűn.
Igen. Ugye a könyv volt a felvezetés, a téma, ezt nyilván linkelni fogjuk majd, ennek a pontos címe az a kiberbűnözés aktuális kihívásai a büntetőjogban. Most nem konkrétan a könyvről fogunk beszélni, de nyilván ez ad egy keretet a mai beszélgetésünknek. Bennem az merült fel először, és én elmondtam az adásban, és nagyon örülök neki, hogyha magyar nyelven magyar kutatók is foglalkoznak ezzel a témával, és akár egy ilyen könyvformájában több emberhez is eljuthat, mert a szakcikkek tekintetében szerintem jól állunk, sokan publikálnak így a kiberbiztonság területén, de ott azért ugye abból kifolyólag, hogy ez egy ilyen szűk szakmai területnek szól, kevés emberhez jut el, viszont egy ilyen nagyobb volumenű könyvet akár egy Libri könyvesboltban is ő szembe jöhet, úgyhogy ezt mindig örömmel látom, és egyben felismerül bennem a kérdés, hogy mennyire valid dolog úgymond könyvet írni egy ennyire gyorsan változó témáról, hogy érezted magad eközben, mert gondolom azért nem egy hónap alatt született meg, hogy szerinted mennyire a könyv a jó, nem tudom, publikációs felület ebben a témában?
Igen, hát alapvetően ez a könyv, ez egy több éves kutatás eredménye volt, tehát a doktori képzésemet lényegében ezzel zártam, tehát ennek lett az eredménye ez a könyv, igazából a doktori képzésnek egy továbbfejlesztett változata. Nyilván maga a technológia az nagyon gyors ütemben fejlődik, és azt láthatjuk is, illetve a könyvben is azért felhívom arra a figyelmet, hogy sokszor itt pont a jogi szabályozás, ami nagyon le is van maradva sajnálatos módon, de talán pont ez egy olyan terület, ahol szerintem alapvetően a különböző informatikai támadásokat, kibertámadásokat jól lefedi a szabályozás jelenleg. Inkább nem is a szabályozás a kérdés, hanem sokszor a felderítés, ugye, ami nagyon nagy kihívás jelent napjainkban. De ilyen szempontból az egyes trendeket nyilván újra fel lehetne dolgozni, azokat is elemezni, hogy például a jogi szabályozás mennyiben felel meg, tehát biztos, hogy az évek során majd egy ilyen továbbfejlesztésre szükség lesz, illetve akár újabb könyvekre ezzel kapcsolatban, de szerintem is mindenképpen egy jó lehetőség, hogy minél szélesebb körben ugye elérhetővé váljanak az ilyen típusú könyvek, illetve tartalmak. Hát tényleg hazai szempontból azért még mindig nagyon kevesen foglalkoznak ezzel, tehát jelenleg.
Kiadás dátuma a könyvben, ne tévesszem meg senkit, 2020-on beleírva, de itt adás előtt beszéltük, hogy valójában ez egy 22-es könyv, úgyhogy frissebb annál, mint aminek elsőnek tűnik, úgyhogy ez senkit ne tántorítson el attól, hogy beszerezzen egy példányt. Kezdjünk el akkor beszélgetni a szabályozásról, és indítsunk meg egy lépéssel hátrébről. A kicsit a nemzetközi szabályozásról beszélgessünk, ugye a könyvedben is ilyen mérföldkövek vannak tulajdonképpen kiemelve, aki foglalkozik ezzel a témával, az például tudja, hogy Budapest is milyen fontos szerepet játszik a kiberbűnözés szabályozási történetében, de mindettől függetlenül kicsit segíts nekünk képbe kerülni, hogy EU-s, vagy NATO-s, vagy bármilyen nemzetközi szervezeti, nemzetközi jogi szinten mit gondolnak a kiberbűnözésről, hogyan próbálnak jogi eszközökkel harcolni ellene?
Igen, hát alapvetően a kiberbűnözés elleni küzdelem hát a jogi eszközrendszerrel, az valójában így a 80-as évekre datálható, tehát akkor kezdett el igazából az Európa Tanács ezzel részletesenben foglalkozni, hogy most szükséges-e új jogszabályokat hozni az ilyen új típusú visszaélésekkel elleni küzdelemhez, és hát tehát tehát a 80-as évekre datálható mindez, és itt már ilyen ajánlások szintjén jelentek meg mind az egyes bűncselekmények szabályozására, tehát itt a különböző informatikai bűncselekményekre kell gondolnunk, mint például ilyen eljárás jogi szempontból is, hogy mondjuk az elektronikus adat lefoglalására sor kerüljön, akár házkutatás, stb. Tehát itt több szálon is elindultak az előkészítések, és hát igazából ennek az egész folyamatnak a vége az lett, hogy a 2000-es évek elején, 2001-ben elfogadták az általad is említett budapesti egyezményt, vagy számítástechnikai bűnözésről szóló egyezményt, és hát ez is az Európa Tanácshoz kötődik. És hát maga az elnevezés az pedig onnan adódik, hogy itt Budapesten írták alá, tehát ez is egy ilyen sajátossága ennek az egyezménynek, hogy hozzánk kötődik. És hát igazából ez egy igen nagy mérföldkő volt itt a kiberbűnözés elleni küzdelemben, hiszen ez volt az első olyan nemzetközi jogi dokumentum, ami igazából egy harmonizált szabályozást biztosított az ilyen új típusú visszaélésekkel szemben.
Hazai tekintetben tudunk mondani, vagy tudsz mondani pár ilyen mérföldkövet, ugye itt a nemzetközi tekintetben mondtad a 80-as éveket, valahogy nem látom magam előtt a 80-as évek Magyarországán, hogy zajlik a harc a kiberbűnözés ellen. Mik azok az első dátumok, vagy mérföldkövek, amit az itthoni területen érdemes megemlíteni?
Igen, ami érdekesség is, hogy hát nagyon sokáig ugye nem volt kifejezetten olyan bűncselekmény, például a büntető törvénykönyvünkben, ami igazából ráilleszthető volt erre. Tehát például olyan volt, hogy számítógépes csalás, de igazából az nem teljesen volt megfeleltethető az informatikai, egyes informatikai támadásoknak. Úgyhogy igazából itt a számítástechnikai bűnözésről szóló egyezmény, vagy a budapesti egyezmény az, ami igazából elindította itt a hazai folyamatokat is, tehát a jogalkotás terén. És ennek megfelelően ugye a BTK is, vagy a büntető törvénykönyv is így változott. Tehát bekerültek azok az egyes bűncselekmények, amik tényleg lefették már itt a különböző informatikai támadásokat. Tehát igazából, ahogy a nemzetközi jogalkotás is elindult, így szépen a hazai is ezt követte. És hát, ahogy mondtam, nemzetközi szinten ugye ez a budapesti egyezmény az, ami nagyon fontos, de ezen kívül ugye nem csak a nemzetközi szintére, hanem mind a unió szinten is elindultak itt a folyamatok, tehát például volt egy nagyon fontos irányelv 2013-ban, ami szintén meghatározta például a hazai szabályozást, és itt akár így elnevezésben is az egyes bűncselekmények például így jelentek meg, hogy információs rendszer elleni bűncselekményekről beszélhetünk, tehát ami sokkal tágabb fogalmat ölel fel, mint például a budapesti egyezményben, a számítástechnikai számítástechnikai rendszer elleni bűncselekményekről beszélhettünk, és ott így láthatjuk azt, hogy ugye maga a technológia és amilyen gyors mértékben fejlődik, ugye tényleg itt az infokommunikációs technológia, ami már az infokommunikációs technológia az, ami meghatározza, tehát nem csak itt a számítástechnikai rendszerekről beszélhetünk, tehát egy sokkal tágabb fogalmat adál fel ezáltal, tehát akár egy drón, akár egy okos otthonban lévő rendszer is, az, ami ugye már lényegében meghekkelhető napjainkban.
Maradva a BTK-s tényállásoknál, ugye szintén a könyvbe hozod a példákat, szerintem ez a jogosulatlan belépés az, amit talán már mindenki hallottam, aki hallgat minket, de ugye szó van benne azért ransomware-ről, zsarolásról, DDoS-ról, vírusfertőzésről, malware-fertőzésről. A BTK jelenlegi állapotában kicsit beszéljünk ezekről, hogy pontosan mik ezek a tényállások, és szerinted ezek mennyire részletesek, mennyire alkalmazhatóak jók az adott ilyen bűncselekmény típusokra, mert ahogy te is említetted az elején, kicsit olyan megfoghatatlan ilyen gumikifejezéseket használtak, de mintha azért ez már közelítene a valósághoz. Néhány ilyen tényállást tekintsünk át részletesebben. Kezdve talán pont ezzel a jogosulatlan belépéssel, ami talán az ilyen legáltalánosabb.
Igen, ugye az általad említett esetek az lényegében egy tényállásban, vagy hát egy tényállás lefedi ezeket, az információs rendszer vagy adat megsértése, és hát itt igazából maga a szabályozás az úgy néz ki, hogy ilyen különböző, hát több fordulatban határozza ezeket az eseteket meg. Tehát például az általad említett jogosulatlan belépés, ugye ez a tipikus hacker támadás, tehát amikor kívülről mondjuk valaki feltöri a rendszert jogosulatlanul, és hát most így említettem ezt, hogy ugye jogosulatlanul, ez a szabályozás szempontjából egy nagyon fontos szempont, hogy ugye mindig akkor beszélhetünk egyáltalán ilyen hacker támadásokról, vagy egyáltalán bűncselekményről, amennyiben ez a jogosultság hiányában történik. És hát nyilván ennek miért is van jelentősége most jelenleg? Ugye több olyan hazai eset is volt, ahol pont ezt vizsgálták, hogy az etikus hackerek esetében most bűncselekmény történt-e vagy sem. És ugye itt a bíróság is, és hát maga a média is ezekben az esetekben ezeket említette, különböző állásfoglalások jelentek meg egyes szervezetek részéről is, ugye akár itt az etikus hackerek védelmében felkelve, hogy védjék őket. És hát ugye, amit mondtam itt, tehát a szabályozás szempontjából mindig azt figyelembe kell venni, hogy tehát ugye a jogosultság hiánya ebben az esetben, hiszen sokszor az nincsenek tisztában akár az önjelölt sérülékenységet kereső informatikusok is, hogy bizony akár büntetőjogi jogkövetkezménye is lehet annak, amennyiben a rendszerekben tapogatózva keresik, hogy hol találhatnak meg, vagy hol tudnak egyáltalán belépni a rendszerbe. És hát ezért is fontos, hogy igazából ebben az esetben nem beszélhetünk etikus hackerkedésről, amikor ugye ilyen eset valósul meg, hiszen csak akkor beszélhetünk etikus hackingről, amikor ugye megvan a jogosultság. Tehát mondjuk a cég megbízza az adott informatikust, hogy ugye tesztelje, akár mondjuk ugye támadásokat indítsa, hogy fel tudják mérni, hogy mondjuk mennyiben milyen sérülékenység van a rendszerben. Tehát ilyen szempontból fontos azt azért figyelembe venni, hogy itt semmiképp sem etikus hackerkedésről van szó ebben az esetben. A másik ilyen fontos, amit általában vizsgálnak az ilyen ügyekben, az a szándékosság is. Tehát például, hogy arra kiterjed úgy alapvetően a szándéka, hogy tényleg belépjen a rendszerbe, vagy ilyen támadásokat indítson. Most nyilván annak talán annyira nincsen bizonyítás, vagy akár gyakorlati szempontból sem kérdése, hiszen az adott ügyben ezek általában fel lehet tárni. Igazából tényleg ez a jogosultság hiánya, ami érdekes. És ami még itt a szabályozásban megjelenik, és fontos lehet nekünk, hogy akár itt a jogosulatlan belépést, ahogy említettem, hogy ugye maga a törvényszöveg is azt mondja, hogy akkor beszélhetünk bűncselekményről, amennyiben valamilyen technikai intézkedés kijátszásával történik ez. Tehát ugye azt jelenti, hogy mindenképpen valamilyen védelemmel rendelkeznie kell az adott rendszernek, és azt valahogy ki kell játszani az illetőnek. És ezek az összetevők azok, amik adják azt, hogy végül is bűncselekményről beszélhetünk, illetve bűncselekményt követel az illető. Ez azért is érdekes, mert például az egyik órán is így felmerült, hogy akár mondjuk a magánlagsértés esetében ugye nincs ilyen plusz követ, vagy ilyen plusz követelmény, vagy feltétel, hogy ugye védelemnek kell lennie. Viszont ebben az esetben pedig ugye ez fennáll, tehát mindenképpen egy technikai védelemnek fenn kell állni, akár valamilyen jelszóval le kell, hogy védjék a rendszert, vagy tényleg valamilyen magasabb fokú védelemmel rendelkezzen, amit kijátszik az illető.
Ez meg van határozva, hogy milyen védelem kell legyen, vagy valamilyen védelemnek kell lenni?
Hát valamilyen védelem, de ez ugye ez megint csak egy kérdéses, hogy milyen védelemnek. Tehát ha egyáltalán nincs, az a legegyszerűbb, akkor el lehet dönteni, hogyha nincs, akkor valóban akkor bűncselekményről nem is beszélhetünk.
De hogyha magyarán, nem tudom, valaki úgy hagyja a gépét, nem lokkolja ki, én odaülök hozzá, és anélkül, hogy ki kéne találnom a jelszót, elkezdek utakodni a gépbe, hiszen nem is kellett semmit, se kijátszanom, hiszen egy élő bejelentkezést veszek át tulajdonképpen, akkor vajon ez...
Igen, annyiban mondjuk tovább lehet akkor ezt így görgetni, hogy azért megvannak, tehát ez például ez kifejezetten ugye a jogosulatlan belépésre igaz, de például abban az esetben, ha mondjuk már különböző adatmanipulációt hajt végre az illető, mondjuk adatokat másol át, adatot töröl, stb., és ez valamelyest ugye hát nyomon követhető, akkor már egy másik fordulat miatt viszont úgymond felelősségre lehet vonni. Tehát mindig így azt lehet nyomon követni, hogy önmagában az is bűncselekmény, ha jogosulatlanul belép valaki, viszont még szigorúbban büntetendő akkor, ha mondjuk az adatokat mondjuk, tehát tényleg adatmanipulációt hajt végre, tényleg törlés megváltoztat, vagy hozzáférhetetlenné teszi. Tehát azt látjuk, hogy ilyen fokozatosan jelenik meg a szabályozás. Tehát egyszer a jogosulatlan belépés, különböző adatmanipuláció, vagy akár mondjuk, ha a rendszer működését valahogy akadályozza. És mondjuk nem is rendel. Tehát ahhoz pedig nincs is szükség arra, hogy ugye hozzáférjen úgymond a rendszerhez, hanem akár mondjuk egy DDoS támadás is erre egy jó példa, hogy ugye külsőleg teljesen ellehetetleníti a működését a rendszernek, mert olyan mértékben ugye blokkolja ez a nagy horderejű támadás az adott esetben.
Hogyha a user támadja, tehát hogyha van egy phishing támadás van, arra is van egy szabályozás, hogyha, tehát ugye ott nem támad alapvetően, hanem elküld egy linket, aztán a felhasználó meg hát rákatintva éppen önhatalmulag telepíti fel azt az átokódot, vagy adja meg az adatait, vagy itt ez már manipulációnak számít, és innentől megint büntethető.
Igen, szerintem ez az esetkör ez ebbe a kategóriába esik alapvetően, tehát igen. Igen.
A DDoS-nál gondolkoztam, hogy hogyan lehet egy DDoS szankcionálni, kezdve azzal, hogy kit büntetsz a DDoS-nál. Mert ugye az esetek többségében, akik részt vesznek ebbe, ilyen-olyan zombi gépek, adott esetben ezek a userek nem is tudják, hogy erőforrás biztosítanak egy ilyen támadáshoz. Szóval, hogy vajon kit lehet szankcionálni a DDoS-nál azt, aki ezt a CNC szervert üzemelteti, aki ráirányítja ezeket a kéréseket, ezeket a csomagokat a célpontra, mert ugye a DDoS-nak ez a lényeg, hogy rengetegen részt vesznek benne. Én nem is tudom, hogy volt valaha olyan eset itthon vagy külföldön, hogy DDoS-szal kapcsolatban valakit el tudtak ítélni?
Volt, biztos, hogy volt. Németországban volt ilyen eset, amikor egy elégedetlen fiatal ember, aki, hogy is mondjam, csalódott volt a postának a működésében, amit meg tudok érteni. Tehát, hogy ott volt, hogy fenyegetett nagyon sokáig Twitteren, és utána meg támadott több oldalt szolgáltatás megtagadásra kényszerítve, és utána viszont őt elvitték.
Hova?
Hűsölni egy kicsit. Tehát, hogy őt előállították, és neki utána volt felelősségre vonás ebben. De nem tudom pontosan, hogy mi lett vele, hogy telefonkönyvvel vették meg, vagy a postának a pincében Németország volt, hogy mi történt vele, de az biztos, hogy felelősségre vonták.
A másik érdekes ilyen kategória még talán az a zsaroló vírusoknak a kérdése. Ott a BTK, ott... Ott nagyon kíváncsi lennék az ilyen jogalkotói gondolkodásra, hogy ott abból a klasszikus zsarolásból indultak, és tulajdonképpen azt átrakták egy ilyen kiber környezetre, mert mint a zsarolás, mint olyan ugye zsaroló vírus nélkül is büntetendő, Ezt a kérdést hogy közelíti meg a BTK?
Alapvetően itt is ráilleszthető ez az információs rendszer vagy adatmegsértés a bűncselekmény, ahogy említettem, tehát itt van egy olyan esetkör, amikor úgy követhetik el ezt a bűncselekményt, hogy az adatokat módosítják, tehát például hozzáférhetetlenné teszik. Ennek egy tipikus példája a zsarolóvírus, hiszen ugye itt letitkosítják a fájlállományt, amihez ugye nem tud hozzáférni az illető. Tehát ez ebben az esetben ugye megfelel erre, és tényleg valójában még emellett egy másik bűncselekmény is képbe kerül, hiszen ugye itt a zsarolás is az, ami megállja a helyét. Tehát ez egy tipikus eset. Tehát igazából itt két bűncselekményről is van szó, tehát nem egyről. Viszont nincs egy olyan tényállás, ami kifejezetten ez az információs rendszer felhasználásával követett zsarolás lenne. Például Amerikában van erre példa, tehát több olyan állam is, ahol kifejezetten egy ilyen tényállást létrehoztak, ami a zsarolóvírusokra megfelel. Egy az egyben. Mondjuk ott hozzá kell tenni, hogy sokkal több ilyen eset ismerült fel, és hát ott igen komoly problémákat is jelentett, hiszen olyan kulcsfontosságú intézményeket is érintett, mint mondjuk kórházak álltak le. De erre volt például 2 évvel ezelőtt is, hogy hát talán 2 évvel ezelőtt, hogy az egyik németországi kórházban például közvetetten hozzájárult egy ilyen zsarolóvírus támadás ahhoz is, hogy az egyik beteg az életét veszítette, mert egy zsarolóvírus támadás alatt állt a kórház, nem tudtak hozzáférni ugye az adatokhoz, az egészségügyi adatokhoz, talán a gépek sem működtek, és ez miatt ugye át kellett vinni egy másik kórházba a beteget, akinek olyan súlyos sérülése volt, hogy közben pedig az életét veszítette. Úgyhogy erre is volt már példa.
Hát én úgy tudom, hogy az amerikaiak már ott tartanak, hogy pont az ilyen sok ilyen kritikus infrastruktúrát ért szervezett bűnözői csoportok által végrehajtó a zsarolóvírus támadás miatt már a terrorizmussal teszik egy polcra a zsarolóvírus támadást. Egy pillanatra visszakanyarodva még az etikus hackereléshez, nagyon örülök, hogy ezt az álláspontot képvisel, meg egy világos álláspontot képviselsz, hogy ezzel kapcsolatban, ugye mi is sokat beszéltünk onnó a Telekom ügyről, a BKK-ügyről, a média hát nem éppen jótékony ténykedését próbáltuk kicsit rendbe tenni a fejekben, és azt gondolom, hogy nekünk is az lett a konklúziónk, hogy az az etikus hacker, aki felkérés és felhatalmazás megbízás alapján dolgozik, egy meghatározott szkóppal és céllal, úgyhogy ez fontos azért mindig elmondani, hogy önjelölt etikus hackereknek nem sok jót ígérünk itt a jövőben, meg a BTK sem ígér sok jót, úgyhogy ezt azért mindenki gondolja át, és szerződés alapján végezzel meg tevékenységét.
Ugye itt annak idején volt egy ilyen mendemonda, vagy hát nem tudom mennyire valós, mennyire ilyen városi legenda, hogy a cégeknek, akiknek rendszerében bármilyen behatolás gyanúja merül fel, kötelesek feljelentést tenni. Ismeretlen tettes ellen, blá, blá, blá. Ez valóban így van? Tehát, hogyha én a cégemnél azt látom, hogy az a gyanú felmerület, akár úgy, hogy egy bejelentés történik, vagy akár úgy, hogy én észreveszem, nekem tennem kell feljelentést, ezt nyilvánossága kell hoznom, vagy ezt intézhetem a saját módszereimmel?
Szerintem ez teljesen a saját módszerekre van, tehát teljesen a saját módszerektől függ, tehát hogy most feljelentést kívánna tenni, vagy sem.
Tehát, hogy a cégeknek nincs kötelezettsége EU-ban, vagy Magyarországon, hogy igenis bejelentsék, hogy igen, volt hacker támadás, és feljelentést tegyünk.
Ugye egyes esetekben az nem is annyira a büntetőjogi kérdés, hanem elsősorban a különböző kiberbiztonsági incidenseket kell jelezni, például a Nemzeti Kibervédelmi Intézet felé, de itt meg van határozva egy adott csoport, akinek kell. Tehát például olyan alapvető szolgáltatásokat nyújtó intézményeknek, mint mondjuk a bankoknak, akkor egyes ilyen digitális szolgáltatóknak, tehát erre irányuló kötelezettség így van. Másrészt pedig ugye hát a GDPR az, ami mint eszközként jelen van, és ugye igen súlyos bírságokat is ki tud szabni a hatóság abban az esetben, ha ilyen adatvédelmi incidens történik, hiszen ugye itt sokszor a kibertámadásokhoz hozzájárul ez is, hiszen személyes adatokat is meg tudnak szerezni az arra illetéktelen személyek, és például itt is van egy kötelezettség, hogy itt is kell jelenteni. Hát általában haladéktalanul, igen haladéktalanul, vagy pedig ugye hát az észleléstől számítva 72 órán belül. Amennyiben például azt elmulasztja az adott cég, akkor tényleg igen súlyos bírságot is kiszabhat a hatóság, tehát itt 100 milliós nagyságrendű bírságot is kiszabott az elmúlt időszakban például. Szóval inkább ez a kettő, ami jelen van. De hát, hogy most a bűncselekmény gyanúja felmerül, hát erre irányuló kifejező kötelezettség nincs.
Aha, az még érdekes, ugye ez elég sokszor előfordult, hogy azt hangoztatták, meg mi is mondtuk, hogy hát nem azért tett a Telekom feljelentést, mert hogy jó kedvében, hanem mert hogy kötelezettsége van vele, de akkor ezek szerint feljelentés, büntető, törvénykönyvű feljelentési kötelezettsége nincs, incidens bejelentési kötelezettsége viszont.
Igen, de hát rengeteg hazugság elhangzik ebbe a podcastbe, úgyhogy már megszokták a hallgatóink.
Nem hazugság, csak
aktív dezinformáció.
Felkészítjük a hallgatókat arra, hogy a világ ilyen.
Nyilván, hát ebben az esetben azért célszerű tehát feljelentést tenni, hiszen ezzel is úgymond védve van maga a cég is, tehát a tényleg illetéktelen személyek hozzáférnek a különböző rendszerhez, stb. De hát sokszor a bankok se jelentik, tehát hogyha valamilyen visszaélés történik, hanem tényleg inkább a károsult ügyfeleknek megtérítik az adott összeget is, tehát nem feltétlenül jár ez együtt. Szóval tényleg itt sokszor ez a látencia jelen van, tehát itt az ilyen típusú visszaéléseknél különösen. Meg hát sokszor presztízs értékű kérdés is az, hogy most az adott rendszert feltörik-e vagy sem szerintem. Tehát nem biztos, hogy itt a nyomozóhatóságoknak az érdeke, illetve hát az egyes cégeknek az érdeke az egyezik.
Pontosan én is ezt akartam mondani, hogy szerintem sok esetben inkább radar alatt próbálja ezt mindenki megoldani, mert az nem egy jó sajtó, hogyha valami incidens volt nálad. A Telekomnál gondolom pont az ilyen média felhajtás miatt itt ez egy lépéskényszer, meg hát egy üzenet, hogy ennek ez a vége.
És talán ami érdekes itt ugye maga az etikus hackerkedésre még visszatérve, hogy nyilván itt is azért diszkréten is ezt lehet jelezni, tehát ha talál valaki egy sebezhetőséget a rendszerben, és akkor a céget megkeresi, hogy hát oké, ez itt tényleg itt hiba van a rendszerben, de az megint más kérdés, ha mondjuk ez ilyen nagy média visszhangot keltően megjelenik a sajtóban, hogy hát most az XY cégnek fel lehetett törni a rendszerét, tehát itt aztán végképp már az etikusságról nem beszélhetünk, és hát ez is azért mérlegelhető az adott esetben, tehát hogy milyen a megközelítés. De hát azon kívül pedig talán, amit meg érdemes említeni, ugye hát a Nemzeti Kibervédelmi Intézetnek például van egy ilyen anonim bejelentő felülete is, ahol van lehetőség arra, hogy anonim módon be lehet jelenteni, hogy milyen sérülékenységet talált az illető, stb. Ezzel valamelyest úgymond védve is van, de másrészt pedig ugye itt alapvetően az az érdek is érvényesül, hogy mégiscsak kiderült egy sebezhetőség, és arról mondjuk tudomása is lesz az adott cégnek. Tehát ez egy ilyen win-win szituáció is lehet az adott esetben. Tehát néha azt is azért mérlegelni kell, hogy tényleg jó, hogy van egy ilyen büntetőjogi eszközrendszer is mindenre, de itt mi az az érdek, tehát a társadalmi érdek, hogy tényleg mondjuk a személyes adatok védve legyenek, tehát ezek kiderüljenek azért, hogy van egy ilyen sérülékenység, vagy támadható a rendszer, vagy bármi. Tehát itt is az egyes esetekben is azért ezt a bíróságnak is mérlegelnie sokszor, mérlegelnie kell, hogy tényleg bűncselekmény valósult meg. Akkor is, hogyha az az adott támadás teljesen megfelel mondjuk a BTK-ben leírt szövegnek lényegében. Tehát ezt is azért így tényleg ezeknél az ilyen eseteknél különösen gondosan kell vizsgálni az esetnek az összes körülményét, hogy kerüljön-e esetleg felelősségre vonás, vagy történjen-e felelősségre vonás, vagy sem.
A jogszabály megalkotásakor, illetve utána betartatásakor mennyire vannak jelen szakértők? Tehát mennyire kell a bíróság, vagy hát a jogalkotó értsen ehhez, vagy mennyire kell megfelelő szakértőket bevonjon, és kik ezek a szakértők ilyen esetekben?
Hát ugye szakértőkre különösen itt szükség van az ilyen esetekben, tehát akik végig ugye nyomon követik azt, hogy tényleg itt most milyen támadás történt, ennek hogy ment a kivitelezése, stb. Tehát itt mindenképpen szükség van az informatikai szakértőkre, és hát ezeknek a bevonására is az adott bírósági eljárásban is, tehát nem csak a bírósági eljárásban, hiszen már itt a nyomozásnál is nagyon fontos az, hogy nyilván vannak már kibernyomozók, stb., de sokszor azért itt a szakértőket vonják be már a nyomozati szakban is azért. Tehát erre szerintem van is igény, meg szükség is van alapvetően, de szerintem mindenképpen üdvözítő az is, hogy tényleg egy ilyen irányú képzés is elindult, ahol erre szakosított kibernyomozók kerülnek ki már.
És nem tudom, hogy van ezzel kapcsolatban tapasztalatod, vagy van erre bármilyen kutatási adat, de ezeket az elektronikus bizonyítékokat mennyire fogadják el a bíróságon, és kicsit megint belekapaszkodnék abba, amit Antenna is mondott, hogy mennyire értik vajon a bírók ezt. Most teljesen rossz májúan azt gondolom, hogy még nem éred be az a generáció a bírók tekintve, vagy itt azért nem 20 éves emberek lehetnek bírók, tudtommal, akik azért otthonosabban mozognak egy ilyen közegbe, vagy nyugodtabban hagyatkoznak mindenféle IP címekhez, meg egyéb ilyen forenzik adatokhoz. Hogy látod ezt, mennyire működnek ezek a bíróságokon?
Hát igen, ilyen szempontból egy nagyon jó kutatási területem is volt, hát ez a kiberbűnözés, hiszen pont a jogászok között annyira, hát a jogászok között kevesen értenek egyszerűen hozzá, és azért látszik, hogy nem csak a kutatók, stb., hanem tényleg a jogalkalmazók, tehát mind a bírók, bíróságon dolgozók, akár az ügyészségen dolgozók, tehát úgy látom, hogy mindenképpen erre van igény, tehát ezért is jó, hogy az ilyen kutatások, stb. Jelen vannak, tehát annyira nincsenek felvértezve azért az informatikai tudással, tehát ez mindenképpen úgy látom, hogy ezért egy hiányosság, és ennek ellenére pedig egyre nagyobb igény lenne erre, hiszen tényleg napjainkra egyre több ilyen ügy lesz, és hát van is.
És van erre elég szakember?
Hát szerintem az a baj, hogy olyan kevés ügy is van most. Hát egyre több azért látom így a statisztikai adatokból, hogy például most pontos számokkal nem tudok előrukkolni nektek, de hát legalább háromszor annyi ügy biztos, hogy van. Akár mondjuk egy információs rendszer vagy adat megsértése, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás, tehát ezek, amik ugye jellemzően megjelennek. Tehát nagyságrendileg ugye egyre több van, de így is szerintem még azért kevés.
A DDoS támadásnál beszéltünk arról, hogy mennyire nehéz lekövetni, hogy tulajdonképpen ki az elkövető az adott támadásnak, és erről nekem az jutott eszembe, hogy akkor beszéljünk egy kicsit a kriptóról, amit ugye szintén említesz a könyvedbe. Ez fontos tudni, hogy 2 kriptomilliómos ül előtted. Az másképp, hogy mínuszba, de...
Ma megint rekordokat döntögetek mínuszba, úgyhogy megint jó a topik, köszönöm.
Úgyhogy bárkinek szívesen adunk befektetési tanácsot a kriptóval kapcsolatban, de hogy ugye nekem azt mondták a nagyszüleim, hogy a kriptót csak a bűnözők használják, és hát ez a kérdésem, hogy azt tudjuk, hogy akár egy ilyen ransomware váltságdíj kifizetése, vagy más típusú bűncselekményeknél, pénzmosásnál is, akár a kriptovaluták azok népszerű eszközök. Hogy látod, hogy milyen szerepet töltenek benne ebben a kvázi modern kori bűnözői világban a kriptovaluták?
Igen, jól mondod, hát elsősorban ugye fizetőeszközként jelentek meg a különböző darknet fórumokon, és hát azon kívül pedig most már tényleg látjuk azt is, hogy egyre többen használják a kriptovalutákat, tehát az átlag felhasználók számára is most ilyen nagy hype övezi ezt, hogy mindenki kriptót szeretne. Nyilván itt a különböző befektetések azért sokszor nem feltétlenül kecsegtetők, és nincs meg a megfelelő.
Gondolod. Ezt miért mondod?
Igen, és hát ugye így meg egy új célpontot is szolgáltak az átlag felhasználók is, ugye egyre többen rendelkeznek különböző virtuális pénztárcával, ugye egyre több szolgáltató jelenik meg, ami ezekkel foglalkozik, úgyhogy igazából azt is láthatjuk, hogy itt a különböző kibertámadások pont az ilyen célpontokat célozzák már, de azért még mindig legnagyobb részt ugye fizetőeszközként jelenik meg, hát ez pedig pont ugye, hát valószínűleg ti is, talán még jobban is tudjátok ennek a technológiai hátterét, illetve sajátosságát, ami ugye hát lehetővé teszi azt, hogy itt a különböző bűncselekmények elkövetésekor ezt használják akár fizetőeszközként. Ugye decentralizált, nehezen nyomon követhető, hogy kik állnak az egyes utalások mögött, és hát ez pont a nyomozóhatóságnak is egy igen nagy kihívást is jelent napjainkban, hogy az ilyen tranzakciókat nyomon kövessék. És hát annak ellenére, hogy ugye még mindig a bitcoin az, ami a vezető szerepet tölti be itt a kriptovaluták között, azért azt is látjuk, hogy már olyan kriptovaluták is itt megjelentek, amik még magasabb fokú titkosítást biztosítanak, tehát akár le is lehet rejteni teljesen, hogy itt ki kinek küld, milyen összegeket. Tehát ugye már megint csak egy lépésre előrébb vannak ezen a téren, hiszen azért valamelyest például a bitcoin az még azért átlátható, tehát lehet követni, hogy kinek, illetve úgymond mekkora összeget utal. Viszont tényleg vannak már ilyen új típusúak, amik pont ezt a célt is szolgálhatják, hogy akár ugye a bűnözők is ki tudják ezt használni.
Azt gondolom azért az egy általános trend, hogy a Pandúr az mindig kicsit le van maradva a rablótól, mint ahogy a jogalkotás is kicsit le van maradva az aktuális trendektől. De a kérdés az, hogy mennyire? Hát én arra emlékszem, hogy annó, mikor nagyon bejött ez, hogy akkor kriptovalutákba fizetnek, akkor tényleg én azt láttam, olvastam, hogy a rendvédelem, vagy akár a szolgálatok számára is ez ilyen black box volt, hogy akkor azt itt ez nem tudom mit kezdeni. Most már azért nem ezt látom, olvasom, hanem azért valamennyire azért mégiscsak tudják trekkelni ezeket a tranzakciókat, és sok olyan hírt olvasunk, hogy ilyen nagy kriptotőzsdék különböző módszerekkel, mesterséges intelligencia próbálnak ilyen pénzmosási műveleteket, nagyobb tranzakciókat kiszűrni. Ilyen szempontból te mennyire látod a rendvédelmi erőket, most nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten felkészültnek arra, hogy azért mégiscsak valahogy itt a kriptó turpisságokkal is szembe tudjanak szállni.
Igen, egy picit azért visszakanyarodnék arra is, hogy ugye említetted itt a különböző pénzmosás gyanúját keltő ügyeket. Ami itt érdekes azért a szabályozás szintjén, hogy alapvetően a jogi szabályozás az a kriptovalutákkal igazából mai napig nem tud mit kezdeni, tehát nincs egy ilyen jogi besorolásuk, tehát hogy mondjuk készpénzhelyettesítő fizetési eszköz, nem készpénzhelyettesítő fizetési eszköz, nem is törvényes fizetőeszköz, de igazából a jogi sorsuk, tehát az még mindig így behatárolhatatlan, és hát nagyon nagy átérés is van itt az egyes országok között, hogy ki mit gondol, hogy minek fogadja el egyáltalán a kriptovaluták. Tehát egy ilyen egységes szabályozás teljesen hiányzik. Viszont ami mindenképpen egy jó és hát előrelépést jelentett, az az, hogy pont itt a visszaélésekkel kapcsolatban megjelent már a szabályozás unió szinten, méghozzá itt a pénzmosás elleni küzdelemben, és hát erre vonatkozólag itt az egyik ilyen pénzmosás elleni irányelvben már például egy virtuális fizetőeszköz fogalmat is megalkottak, ami lényegében hát lefedi a kriptovalutákat. Másrészt pedig ugye itt említetted a szolgáltatókat is, és például őket már kötelezik is erre az ilyen kripto szolgáltatókat, kripto átváltókat, hogy különböző ilyen monitorozásukat végezzenek a pénzmosást gyanút keltő ügyek esetében, tranzakciók esetében. És hát ami itt a nyomozóhatóságokat illeti, hát igen, valóban szerintem én legalábbis azt látom, hogy az elmúlt években ugye hát a nemzetközi gyakorlat is azt mutatja, hogy itt elindult ebbe az irányba a képzés, tehát tényleg a nyomozóhatóság, tehát képzi a saját embereit az ilyen típusú tranzakcióknak a nyomon követésére, akár ugye itt a lefoglalásnál is sokszor kérdés merül fel, mondjuk a házkutatásnál is, hogy hogyan keressék akár a nyomokat, tényleg az adott rendszeren, mondjuk akár ezt a virtuális pénztárcát, hogyan fogannosítsák mindezt. Tehát én úgy látom, hogy erre azért van már előrelépés, és most már sokkal felkészültebbek, mint mondjuk pár évvel ezelőtt, amikor azt se tudták, hogyha esetleg egy kriptovaluta tranzakcióra került sor, vagy mondjuk tényleg csak egy lefoglalásra, hogy akkor egyáltalán itt van-e most bármilyen vagyoni jellegű kérdés az, hogy mondjuk kellett volna lefoglalni azt az adott gépet-e vagy sem. Tehát úgy látom, hogy mindenképpen már előrelépés van, és tényleg sokkal jobban felkészültebbek is az ilyen esetekben.
Ugye a hozzáállásról beszélünk, ha jól tudom, nálunk nagyon sokáig a kriptotőzsde adózással kapcsolatban annak a pénzmosás és terrorizmus elleni főosztálya alá tartozott ez a téma, ami sokat elmond, hogy mit gondoltak a kriptovalutákról. Azt hiszem, most már nincs ott miatt, hogy egy 2022-től már egész kedvező a kriptotőzsde nyeresség adózása itthon, de régen azért nem úgy volt, meg ugye az adókulcs is sokkal nagyobb volt. Visszakanyarodva a nemzetközi együttműködésre, hogyan értékeled a nemzetközi rendvédelmi együttműködést a kiberbűnözés elleni harcban? Itt mi nagyon sokat beszélünk adásban, például az Europolról, ami szerintem egészen kiváló munkát végez, elképesztő akciókról számolunk be mi is, akár hónapok, éveken át tartó több tíz nemzetet összefogó nyomozásról, kutatásról. Te hogyan értékeled ezt, hogyan látod ezt a közös munkát?
Hát igen, ugye én is jó magam is a Europolnak a különböző jelentéseit szoktam mindig megnézni, hiszen ők azok, akik tényleg napra készen a legújabb trendeket bemutatják. Ugye minden évben kiadnak egy ilyen jelentést, ami szerintem hiánypótló és nagyon jó, tehát maga a szakmabelieknek is egy jó képet ad arról, hogy most hol is tart jelenleg a kiberbűnözés, illetve hát maga az ellene való fellépés is lényegében. És hát tényleg itt azért mond, ez egy olyan terület, ahol megkerülhetetlen az, hogy legyen nemzetközi együttműködés. És nyilván ez van, amikor döcögősen alakul, és hát itt is azért a szabályozásnak ezt mindenképpen segíteni kellene, hogy még inkább jobban alakuljon. Tehát akár, amit említettél is, tehát az elektronikus bizonyítékok lefoglalása, az még mindig rendkívül hosszadalmas, nehézkes, sokszor nagyon összetett is, és hát nem igazán hatékonyan működik. Tehát itt akár az országok közötti együttműködésből, hogy most az egyik nyomozóhatóság megkeresi a másikat, az akkor megkeresi az adott céget, akár mondjuk itt gondoljunk a különböző nagy big tech cégekre, vagy közösségi platform szolgáltatókra. Itt azért sokszor nagyon döcögősen alakul, tehát nem feltétlenül úgy, ahogy kellene. És azért is érdekes ez, mert például most is van egy ilyen hát rendelettervezet, amivel az lenne a cél, hogy ezt sokkal hatékonyabbá tudják tenni, és hát nem egy ilyen bonyolult módon alakulna ez, hogy most az egyik országban az egyik országban lévő nyomozóhatóság megkeresi a másikat, és az intézkedik, hanem közvetlenül meg lehetne keresni az adott céget vagy szolgáltatót például, hogy az adatokat rendelkezésre bocsássa, tehát az elektronikus bizonyítékokat lényegében. Úgyhogy ez is egy nagy előrelépés lenne, idáig el tudnánk jutni, mert sokkal egyszerűbbé válna, illetve hát gördülékenyebbé, tehát nem időben is lerövidülne, olyan határidőket szabnak meg, hogy nem egy több hónapig tart, 10 hónapig mondjuk egyetem valami választ kapjanak. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen fontos, és hát itt a szabályozásnak különösen nagy jelentősége van, hogy ezt megteremtse.
Beszéljünk egy kicsit a titkosításról. Nekem ez egy ilyen veszőparipám, mert hogy néha felüti a fejét, jellemzően amerikai politikusoknál, de európai politikusoktól is hallottuk már, hogy hát a titkosítást azt meg kell szüntetni, mert hogy a terrorizmus és a gyermekpornográfia elleni harc az ez szükségtelen, úgyhogy innentől kezdve vegyük el a lakosságtól ezt az eszközt, vagy ezt a védelmet. Mit gondolsz erről? Ez mindig egy visszatérő érv, ugye, hogy a kiberbűnözők is titkosított csevegő programokat használnak. Kutatóként milyen trendeket látsz erre, vagy úgy önmagában mit gondolsz erről a vitáról, ami körbeveszi a titkosítást?
Igen, hát önmagában szerintem azért nem áll, tehát az semmiképp sem támogatandó, hogy most ne legyenek titkosítások, stb. Tehát ennek is megvan a helye, meg szerintem ez rendben is van. Tehát azért mindig azt is figyelembe kell venni, hogy nyilván mindig lesznek olyan emberek, meg hát olyan csoport, aki akár ezekkel visszaél, de önmagában azért akár mondjuk a Darknet fórumokat is megnézzük, vagy bármilyen más esetet is, azért ezt nem csak illegális célra lehet használni. Tehát ezzel mindenképp, tehát ez mindenképp éppen egyetértek veled ezen a téren, hogy ennek helye van, tehát ez rendben van, hogy van titkosítás. Nyilván egy nagyobb kihívást jelent, hát ugye volt az elmúlt években, hát sőt már nem elmúlt években, jó régen volt ugye az Apple botránya is, amikor ugye kérték, hogy hát oldja fel a titkosítását lényegében, vagy igen, és hát itt is ugye nagy kérdés volt, hogy most neki kellene, vagy sem. Hát nyilván végül nem történt semmi, mert nem adták meg, de hát itt is ugye számos esetben ez így felmerült kérdésként.
Hát sőt, ő ugye azt kérték utána, hogy legyen egy módszerhelm, hogy az Apple azzal védekezett, hogy hát ő neki nincs rá eszköze, hogy feloldja, és hát akkor legyen, csináljanak. Oké.
Igen, ez szokott lenni a lepattanó, hogy akkor jó, ne szüntessük meg a teljes titkosítást, de azért legyen egy backdoor az összes ilyen...
Csak nekünk.
Igen, csak nekünk, és ígérjük, hogy csak jóra fogjuk használni. Maradva a hazai piacon, hazai terepen, kiberbűnözési trendek. Mi az, amit látsz itthon, ami nálunk nagyon megy, nagyon népszerű, könnyen bedőlnek az emberek, vagy nagyon sokan elszenvedik? Azt nem tudom, hogy van-e olyan kutatási adat, ami azt nézi, hogy hány magyar elkövető van, vagy inkább ezek az adatok arról szólnak, hogy hány áldozat van per ország?
Igen, ugye hát van egy hazai statisztika is, ami az egyes bűncselekményeket bontja le, tehát mondjuk hány információs rendszer vagy a adatmegsértése bűncselekmény történt. Hát nyilván ezek azok, amelyek egyáltalán hát a nyomozóhatóság tudomására jutnak. Tehát erre vonatkozólag nagyon nincs, hogy most hány áldozat volt, sértett, vagy akár hány magyar elkövető. Tehát így van, úgymond statisztikailag nekünk valami adatunk arra, hogy mondjuk az adott évben hány volt, vagy mondjuk mennyinél történt mondjuk akár mennyi jutott el mondjuk a bírósági szakba, tehát ilyen jellegű adataink vannak. És hát visszatérve arra, hogy amit ugye mondtál is, hogy melyek azok a trendek, amik leginkább jelen vannak itt akár hazai viszonylatban, hát ugye ez nem csak hazai viszonylatban, szerintem akár a világot is nézzük, ugye mindig a különböző adathalásztámadások lesznek azok, amelyeknek ugye a legtöbben bedőlnek, és hát a legegyszerűbb ezeket ugye kivitelezni is, hiszen nem kell valami nagyon bonyolult programot írni hozzá, hanem hát lényegében a felhasználó ráklikkel egy olyan dologra, amire nem kéne, tehát egy olyan linkre, vagy akár mondjuk egy olyan programot telepít, ami csatolmányban megjelenik, tehát lényegében ugye ő játszik közre ahhoz, hogy egyáltalán bűncselekménynek az áldozata legyen. Úgyhogy én mindenképpen azt mondom, hogy itt az adathalászat az, ami a legveszélyesebb. És talán annak nem is most a tömeges fajtája, ugye, amit ugye hát mindenki kap különböző spam formájában, akár bankoktól, vagy bármilyen más egyéb cégtől, hogy fizessünk be X összeget, vagy akár ugye adjuk meg a bankkártyánkat, hanem talán itt a legveszélyesebb formája ennek a célzott adathalászat, ami egyre többször mostában megjelenik. És azért is különösen veszélyes, mert ez nem egy ilyen, hát tényleg ilyen tömeges formában, mint formailag, illetve tartalmilag megfogalmazott szöveg, hanem itt általában nagyon jól felkészülnek a támadók, hogy ugye ki az, aki akár az adott munkakörben dolgozik, mondjuk legyen egy pénzügyes kolléga, ki akár ott a vezérigazgató, vezető a cégnél, és hát tényleg itt ez gondosan felkészülnek arról, hogy itt, hogy néz ki a cégnek a struktúrája adott esetben, illetve akár egy adott konkrét akár egy adott konkrét körülményre is reagálva, tehát úgy fogalmazzák meg az e-mailt, hogy tényleg egy nagyobb összeget mondjuk kérnek. És hát az is gyakori például, hogy a másik cégnek a rendszerét törik fel, és úgy szerzik meg mondjuk a másik cégnek az adatait. És akkor így már még több információ jut ugye el hozzájuk, hogy mondjuk kikkel állnak szerződéses, beszállítói kapcsolatban, és igazából tényleg minden információ rendelkezésre áll, és csak az e-mail címet is fel tudják lényegében használni, és végképp ugye egy gyanút nem fog kelteni ez az egész. És ott nagyon sok ilyen esetet lehet olvasni is, és hát tényleg itt nagyon jelentős összegekről is van szó, és itt is lényegében tehát megtévesztik csak az adott kollégát, aki pedig gond nélkül ugye, akár utal, vagy a tranzakciót elindítja. És talán ami még szintén itt érdekes, és ezt érdemes talán megemlíteni ebben a körben, hogy már annyira új szintet lépett ez az egész, hogy talán ti is olvashattatok arról, hogy már a mesterséges intelligenciát is felhasználták erre. Tehát például a két vezérigazgató úgy beszélgetett, hogy az egyik ugye deepfake által imitált hang volt, és hát könnyedén meg tudta úgymond csapni, hogy mert azt hitt, hogy tényleg hogy a másikkal beszél, és könnyedén utalt az illető. Tehát itt láthatjuk azt azért, hogy tényleg a kreativitás az határtalan, és az új technológiákat azt nagyon gyorsan és könnyedén kihasználják már az elkövetők.
Deepfake technológia számomra végtelenül ijesztő. Az tényleg egy olyan korszakot nyit meg, ami elképzelhetetlen károkat fog okozni szerintem. Szóval eddig ugye éltük azt a fajta dezinformációt, hogy ugye szövegesen terjesztik a hülyeséget, meg képeket manipulálnak, de azért szerintem rengeteg képnél akár józan paraszt észre is ki lehetett szúrni, hogy ez most egy photoshopolt kép, kontextus alapján lehetett rá következtetni, stb. Vagy ilyen nagyon béna videóvágásokat azért ki lehetett szúrni. Nyilván ezek is hatékonyak voltak, de aki már nézett ilyen deepfake videókat, ahol Obama mond el beszédeket, vagy Putyin, vagy bárki, egyszerűen ijesztő, hogy mennyire valóságosnak tűnik, és hogy ezzel ugye mekkora pánikot, vagy mekkora problémát lehet okozni. És hát azt láttuk ugye, hogy az ilyen sárkány ellen sárkány fű című sztori, hogy mesterséges intelligenciával próbálják ugye kiszűretni ezeket a deepfake videókat. Ha már itt tartunk, kicsit jósoljunk nézzünk bele a varázsgömbbe, hogy ugye trendekről beszéltünk, te hogy látod a kiberbűnözésnek a jövőjét? Milyen irányba tart ez?
Hát ugye mindenképpen azt láthatjuk, hogy talán már említettük itt a mesterség és intelligenciát, az lesz egy olyan technológia, ami szerintem itt is a támadásoknak a jelentős részét fogja adni, tehát sokkal hatékonyabbá fogja tenni. Akár ugye, amiket említettünk is, tényleg csak a legtipikusabb malware támadásokat is sokkal hatékonyabbá tudja tenni. Sőt, ugye hát itt az adathalászatot is igazából, mert úgy lehet már gyűjteni be az adatokat is, hogy kiknek továbbítsák, hogyan, minél nagyobb mértékben. Tehát én úgy látom, hogy talán itt az új technológiáknak a kihasználása az lesz így a jövő. De alapvetően egy csomó minden meg fog maradni. Tehát biztos, hogy az adathalászat lesz továbbra is a number one, ami a legtöbb esetben előfordul. Most ugye egy ponton volt az, hogy a zsarolóvírusok egy jó pár éve, ugye azok voltak úgymond a vezetők, de talán az most már kevésbé. Hát ugye itt meg megint csak a vírushelyzet is fokozta a helyzetet azzal, hogy ugye sokan otthonról dolgoztak, további sebezhetőséget jelentett, akár ugye, hogy távoli asztal kapcsolatra jövén. Úgyhogy itt csomó olyan kérdés van, ami hát meg kihívás is, ami annyira nem is a jogi szabályozást érint, hanem tényleg itt az aktuális trendeket, hogy ezt hogyan lehet még hatékonyabbá tenni, és hát az biztos, hogy az elkövetői oldalon lesz itt a mozgolódás.
Mindig ott vagyunk a parcokat, hogy ez az awareness, meg a humán agy felkészülése.
Hát de nem lehet, tehát igazából minek tudsz hinni a szemednek, fülednek, és pont az ilyen deepfake videókkal, meg hangokkal ezt teljes mértékben meg tudják csalni. Tehát, hogy elhiszed, amit látsz. És azzal tudod nagyon magad esetleg védeni, hogyha nagyon kontextusból kiütő dolog történik, amit látsz. De hogyha ezt jól adagolják, és csak kicsit ferdítenek a videóban, akkor onnantól kezdve nehéz azt megállapítani, hogy ez most valós-e vagy sem. Beszéltünk arról, hogy a szakmai oldal, a döntéshozók, a bíróságok egyéb helyen hiányzik, tehát nehezen épül. Az oktatásban jelen van? Tehát az egyetemi oktatásban a kibervédelmet, ennek a jogi oldalát, ezt mennyire látod fejlődni, hogy tanítják, vagy jelen van egyáltalán?
Hát, hogy mondom, ezzel nagyon kevesen foglalkoznak, tehát tényleg... Nem is tudom, hogy hány ember tudnék mondani, akinek tényleg ez a kutatási területe ebben jobban elmélyed. Hát valamilyen szinten mondjuk például én is bevittem az oktatásba, tehát én is jogászoknak tartottam ilyen típusú kurzust, sőt, például a szakjogászképzésben is megjelenik, tehát ott is tartok az átén, nagy gazdasági büntetőjogi szakjogászképzés. Tehát így azért szervesen így kezd így beépülni. Tehát én úgy látom, meg erre van is igény, meg tényleg ez a jogászokat is azért általában érdekli, mert ez egy olyan terület, amiben annyira hát nem találkoznak, nyilván az informatikai háttér ismeretük sem annyira megalapozott, úgyhogy azért megjelenik. De hát szerintem nem csak a jogászoknak, tehát tényleg itt akár az informatikusoknak is ez alap, hogy egy ilyen kurzusuk akár legyen, amivel ebbe is rálátnak, tehát tényleg, hogy tisztában legyenek akár itt a jogi szabályozással. Mi az, amit meg lehet tenni, mi az, amit nem, úgyhogy ezek szerintem fontosak. De hát nyilván itt azért a jogászok szempontjából is nagyon fontos, de van erre példa. Hát ezen kívül pedig nyilván itt a nyomozóhatóság oldaláról is fontos, hogy ez megjelenjen, tehát nem csak a jogászoknál.
Szóval haladunk, csak lassan kis léptékben.
Igen, és hát tényleg itt azért napra késznek kell lenni, hogy tényleg azért figyelemmel kíséri az ember a legújabb trendeket, meg tényleg nyomon kövesse ezeket.
És jogalkotói szempontból akkor szerinted számíthatunk arra, hogy a következő BTK update-nél több ilyen kiberes tényállás fog megjelenni?
Hát van olyan, biztos, hogy vannak olyan tényállások, amiknél igény lenne arra, hogy újra gondoljuk, akár tehát itt az új technológiák kapcsán. És nyilván most annyira nem is kifejezetten kiberbűnözés, de akár mondjuk az autonóm járművek kérdése is egy ilyen lehet, ami alapvetően szerintem most jelenleg a közlekedési bűncselekmények annyira például nem fedik le, de talán itt most az egyes ilyen kibertámadásokat jól lefedi talán a szabályozást, tehát ott annyira nem kellene nagyon hozzányúlni ezekhez. De nyilván itt egy csomó olyan kérdés azért még felmerül, ami nem csak úgymond büntetőjogi, de például igen aktuális, hogy ugye most kezdték el előkészíteni a mesterséges intelligencia rendelet tervezetet uniós szinten, ami kifejezetten a mesterséges intelligenciát szabályozná És hát ez szerintem mindenképpen egy olyan előrelépés, ami egy ilyen hát speciális technológiára van szabva lényegében. Úgyhogy ez mindenképpen ez egy előrelépés.
És ez ami mit jelent, hogy a mesterséges intelligenciát szabályozni, ez például nemzeti szinten hogy csapódik le?
Hát alapvetően ez a rendelet, ugye ez azt jelenteni, hogyha ez ugye elfogadásra kerül, egyelőre ez egy draft formájában érhető el, tehát ezt még valószínűleg több évig fogják vitatni, hogy milyen formában kerüljön elfogadásra, de mindenképpen üdvözítő, mert alapvetően egy ilyen horizontális szabályozást takar, ami azt jelenti, hogy nem egyes területekre specializáltan jelenik meg, hanem igazából ez ilyen kockázat alapú megközelítést alkalmaz, ami azt jelenti, hogy itt az egyes ilyen felhasználásokat, ilyen mesterséges intelligencia alkalmazásokat kockázati szempontból sorolja be. Tehát mi, ami mondjuk magas kockázatú, nagy kockázatú, kevésbé magas kockázatú, vagy egyáltalán nem bír mondjuk jelentőséggel az, hogy kockázatos lenne mondjuk a használata. És ez azért is érdekes, mert például amiket itt említettünk, deepfake videó kapcsán, például itt is ilyen átláthatósági kötelezettségeket határoz meg ez a rendelettervezet. Tehát, hogy például fel kellene tüntetni, hogy deepfake videóról van szó, vagy mondjuk egy olyan mesterséges intelligenciát alkalmaznak, ami mondjuk az érzelmeket detektálja, akkor ezt pedig jelezni kellene az illetőnek, hogy ugye ilyet használnak, vagy ha egy chatbottal találkozunk, akkor annak is valahogy kell jelezni, hogy itt chatbotról van szó. Tehát ilyen jellegű szabályokat tartalmaz, és hát ezen kívül, ami igazán fontos, az igazából a nagy kockázattal bíró mesterséges intelligenciáknak az esetköre, tehát amikor mondjuk, amit említettetek is, a kritikus infrastruktúrákban valahogy beépül, vagy akár mondjuk a rendvédelmi szervek használják, vagy akár még mit lehetne esetleg mondani, ugyanígy mondjuk, ha egy HR területén is ugye egyre többször a toborzásnál is használják, hogy mondjuk a CV-ket így szűrik ki, meg így a jelölteket is, tehát mindezek például magas kockázattal bírnak, és igen, szigorúbb szabályozást állapít meg ez a rendelettervezet ezzel kapcsolatban, tehát hogy például milyen legyen az adatoknak a minősége, hogyan tanítsák, hogyan ne történjen mondjuk diszkrimináció. Ugye ezek olyan kérdések, amik általában most már a napjainkban is felmerülnek, tehát nem egy olyan eset volt, akár mondjuk az Amazonnak az ilyen CV szoftvere kapcsán, amiben kiderült az, hogy hát igencsak diszkriminatív, mert például a különböző informatikus állásokra nem a nőket vették fel, hanem csak a férfiakat végül. Már ugye úgy választotta ki az önéletrajzokat, hiszen korábban az volt a gyakorlat, hogy hát férfiakat vettek fel általában, és ugyanezt ugye tükrözte. Úgyhogy, sőt, hát ugye sokszor ez fel is nanítja. És hát meg ilyen jellegű, ugye hát a használat ugye megjelent az Egyesült Államokban is, ahol például kifejezetten már a bíróságok is alkalmazzák. Tehát nálunk azért nem jellemző, hogy a mesterséges intelligencia jelen van a bíróságokon, de az Egyesült Államokban például igen, és ott ilyen kockázatértékelésre használják, tehát azban segít például a bíróknak, vagy annak eldöntésében segít, hogy például az illető visszaeső lesz-e vagy sem, újra elkövet-e bűncselekményt vagy sem, és hát ebben az esetben itt az afroamerikai, vagy hát fekete bőrű terheltek esetében nagyobb százalékban mutatta ki azt, hogy ők hát visszaeső lesznek, és valószínű, hogy újabb bűncselekményt fognak elkövetni, mint mondjuk a fehérbőrű terheltek esetében. Tehát ezek azért így jelen vannak, és hát azért is fontos, hogy a szabályozás erre valamelyest reagáljon. És hát ezt azért nagyon nehéz is mindezt ugye szabályozni, ezeket a kérdéseket, hogy most tényleg már mondtad azt, hogy ugye black box jellegű, akár itt a kiberbűnözés terén egyes esetekben, hát a mesterséges intelligencia főleg black box jelleg van jelen, tehát teljesen átláthatatlan, hogy mondjuk egy algoritmikus döntéshozatal során az a döntés hogyan is születik, vagy hát igen, ez önmagában kérdés. Másik kérdés, hogy egyáltalán ez hogy lehet hozzájutni, vagy ugye a cég meg odaadja-e az adatait, hogy miben tanította akár azt az algoritmust, illetve most az ő rendszerébe ő szeretné-e, hogy mi kinyissák azt a black box-t, vagy sem. Úgyhogy itt nagyon sok kérdés azért felmerül ezzel kapcsolatban, ami hát még megválaszolásra vár.
Igen, ez rettenetesen izgalmas, tehát főleg az Amazon eset, beszéltünk mi is annak idején még hadnagy hozta be témaként, illetve Ez például nekem nem volt, tehát én ezt nem ismertem, hogy a bíróságok ugye használnak mesterséges intelligenciát Amerikában, és hát igen, tehát hogyha megnézzük a börtön statisztikákat, vagy hát az elítéltek statisztikáit, akkor ott, ha csak ezt veszük alapul, akkor ott elég csúnya hogy is mondjam, szegregációt fog művelni az algoritmus, tehát ez elég rémisztő. És akkor a kínai, nem tudom, pontrendszerről nem is beszéltünk, hogy ott ugye mindent nagyjából ez alapján terveznek, vagy nem tudom, hogy ez végül elindult-e Kínában, de hogy mindenképpen volt tervezett az, hogy a szociális tevékenységeid azok fontozódnak, és ez alapján fogsz te bármihez is hozzájutni, tehát hogy ez elég Black Mirror jellegű.
Igen, és hát ami érdekes, hogy például unió szinten most ez a tervezet ezt el is veti, tehát az ilyen tiltott kategóriába esik, tehát hogy ilyen felhasználásra nem lehet használni, tehát az ilyen típusú technológiát, tehát ettől elhatárolódnak teljesen, tehát ilyen tiltott kategóriákat is bevezet, ezt lehet, hogy elfelejtettem mondani, tehát van egy ilyen is, világosan mondja, hogy mi az, ami nem megengedett.
Nekem már az is előre lépés lenne, hogy a kajarendelésnél szólnak, hogy egy chatbottal beszélgetek fél órája.
Van ilyen kajarendelésnél chatbot?
Van.
Komolyan?
Bizony.
Nem tudom, én általában emberrel beszélek, de nem vezet előrébb a dolog, szóval.
Igen, mégis mind a kettő zsákutca valahol, de mindegy, ez egy másik téma. Bezei Kittinek nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk, és hogy megosztotta a gondolatot a kiberbűnözéssel kapcsolatban. Olvassátok el Kittinek a könyvét, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!